Igaza van, professzor úr, a dagáit valóban nem erős. Csak hogy a Torres szoroson még másfél méter különbség van a dagá és az apály szintje között. 5 nap múlva telihold lesz. Én rábízom magam a dagájra. Addig is minden jót. Viszontlátásra, urak!
Viszontlátásra.
Mit tegyünk, professzor úr?
Hát, kedves barátom, várjuk meg nyugodtan a dagáit. A hold állítólag szíves lesz ismét vízre emelni bennünket.
Ennyi az egész?
Ennyi.
A kapitány nem is próbál horgonyt vetni? Nem próbálja meg a hajót ráncokon levontatni az átonyról? Hát egyáltalán nem követel mindent, hogy visszasodrodjunk?
Mire jó ez? Ha a dagály úgyis visszasodor bennünket.
Hát, te örök optimista, te! Professzor úr, higgy el, ha én mondom. Ez az ócskavas többé az életben nem fog se a tengeren, se a tenger alatt járni. Legfeljebb arra jó, hogy kilószámra eladják. Szerintem elérkezett a pillanat, amikor faképnél hagyjuk a kapitányt.
Kedves barátom, én jobban bízom a derék Nautilusban, mint maga. A szökést azért meg lehetne éppen kísérelni, ha az angliai vagy a provanci partok integetnének nekünk a távolból, ám Új-Guinea a partvidékén egészen más a helyzet. Szökésre gondolni ráérünk majd a végső szükségben.
Puhatalózzunk legalább. Hát nézze, itt ez a sziget. A szigeten fák vannak is, a fák alatt 4 lábú szárazföldi állatok. Meg annyi bordaszelet és vesepecsenye. Hát vásik már a fogam egy kis jó húsra.
Hát barátomnak ebben van valami igaza. Nem tudná a tanár úr kihez közölni, hogy a kapitány vitessen ki bennünket egy kicsit a szárazföldre?
Megkérhetem, de szerintem úgysem egyezik bele.
Azért meg kellene próbálni, legalább kitapasztaljuk, mit ér a kedvessége.
A kapitány legnagyobb meglepetésemre igen előzékenyen megadta a kért engedélyt, és még csak azt sem kívánta tőlem, hogy ígéretet tegyek a visszatérésre. Igaz, nagyon kockázatos dolog lett volna Új-Guinea földjén a szökés. Így hát másnap reggel 8 órakor baltával és puskával felfegyverkezve ellöktük csónakunkat a Nautilustól. A tenger elég nyugodt volt, a könnyű csónak gyorsan siklott a vizen.
Húst teszünk! Húst! És micsoda húst! Igazi vadpecsenyét! Kár, hogy kenyeret nem haraphatunk hozzá. Nem mondom, a hal is egészen jó eledel, csak én már torkig vagyok vele. Egy szép darab, izzó, parázson sült vathús. Kellemes változatosság lesz étrendünkben.
Hogy szereti a hasát. Úgy tudsz ételről beszélni, hogy az embernek kicsordult tőle a nyála.
Majd kérdés, hogy az erdőben nem akkora vadállatra bukkanunk-e, hogy a vadász szalad előle.
Olyan nincs, tanár úr. Ha nincs más 4 lábú ezen a szigeten, hát tigris pus teszem. Tigris vesepecsenyét.
Félelmetes vagy, öregem.
Sose félj, csak húzd meg jól azt az evezőt. Jó fél óra múlva a legfinomabb pecsenyét fogom felszolgálni.
Néhány perc múlva már csak puskalövésnyi távolságra voltunk a parttól. Kikötöttünk. A hegyi patakok kiszáradt medrének gránitkő törmelékei arra mutattak, hogy a sziget még az ősidőkben keletkezett.
Csodás a kókuszdiótej. Azt hiszem, megtölthetnénk kókusszal a csónak egy részét.
Most ne a kókusszal törődj. Hozd inkább a saját kókuszodat egy kicsit gyorsabban. Induljunk a sziget belseje felé. Én húsra vágyom.
Csak óvatosan, Ned. Nem tudom, hogy ezen a lakatlannak látszó szigeten beljebb nem találkozunk-e majd olyanokkal, akik hús dolgában kevésbé válogatósak.
Minek azt keresni? Ham! Ham! Ham!
Szép kilátások.
Ha nem találunk itt Nednek fogára való vadat, majd tanár úr arra ébred egy napon, hogy az inasából csak a csontok maradtak.
Hát, nagyon szeretlek, öcsém, de ami azt illeti, igazán csak végszükségben fanyalodnék a húsodra.
Így incselkedtünk. Aztán, ahogy meneteltünk, szerencsére a forró égöv egyik legértékesebb táplálékára bukkantunk, olyanra, amely teljességgel hiányzott a hajó készleteiből.
Tanár úr, megkóstoljuk azt a magasan lógó kenyeret?
Hát csak rajta, mester, azért vagyunk itt.
Mindjárt megsütöm. Meglátja, tanár úr, milyen jó ez.
Már csak azért is, mert régóta nem volt egy falat kenyér sem a szájban.
Nem is kenyér ez, hanem a legfinomabb sütemény. Nem evett még ilyet, tanár úr?
Nem, soha.
Na, akkor, ha nem kér, újra belőle ne legyek a szigonyosok királya.
A gyümölcshéja pár perc alatt teljesen megszenesedett a parázson. Tésztás belseje olyan puha volt, mint a kenyérbél. Íze az articsókáira emlékeztetett. Egy szóval kitűnő volt. És jó étvágya lettem belőle.
Konszer! Szüreteld le ezt a fát, majd ha visszafele megyünk, magunkkal visszük.
Hogyan akarod tartósítani?
Hát a gyümölcsből tésztát készítek, azt kiszállítom, és akkor akármilyen hosszú ideig eláll.
Na, úgy látom, a kenyérgond egy időre megoldódott.
Azért egy kis gyümölcs, meg főzelék is kellene hozzá.
Hát akkor keressünk. De hol marad a leves meg a hú?
Ne izgulj, még nincs vége a vadászatnak. Sőt, még el se kezdődött. Remélem, hamarosan szembe találkozunk valami tollas vagy bundás jószággal.
Ha itt nem, hát majd valahol másutt. Vagy hol?
Ne távolodjunk el túlságosan a parttól, sötétedés előtt vissza kell érnünk a hajóra.
Rémes, milyen gyorsan fut az idő itt a szárazföldön.
Mi csak?
Paradicsommadár. A verebek rendjébe a vastag csűrűek családjába tartozik.
És ne talán nem sokára a foglyok csoportjába is.
Tanár úr, csak egy fehér és egy őrvös galambot ejtettem. Nem baj?
Nem, hogy baj.
Gondolom, hogy nem. Így egy kis hús is akad a kenyérhez.
A szigonnyal jobban bánok, mint a puskával.
Később Ned még leterített egy pompás fiatal vaddisznót is. Konszej meg a közeli bozoltban egy kenguru falkát vert fel.
Micsoda pompás vad ez. Különösen párolva. Remek zsákmánnyal térünk vissza a hajóra. Ha elgondolom, hogy a sok finom húst mind magunk fogjuk befalni. Hát én nem tudom.
Egyelőre csak a reményünk van, hogy azok az ostobák ott a hajón.
Egyet se félj, biztos lehetsz, hogy meg se kóstolják.
Mi lenne, ha ma este nem térnénk vissza a Nautiluszra?
Az ám, és ha végleg kereket oldanánk.
Ahogy ezt kimondta Ned, kő esett a lábunk elé.
Ha? Szépen megtermett ez a kődarab. Honnan az égből pottyant ide?
Az égből nem szokott kő hullani, legfeljebb meteor.
Egy másik gömbölyűre csiszolt kő most kiütötte inasom kezéből az ízletes galambcombot.
Mi? Majmok lennének?
Attól tartok, hogy inkább benszülöttek.
Micsoda? A csónakhoz!
Délután 5 óra tájt, kincsekkel megrakodva, gyors tempóban hagytuk el a partot, és fél órával később már a Nautiluszon voltunk.
Ön az, professzor?
Igen.
Nos, hogy sikerült a vadászat? Talált néhány szép növényt a gyűjteményéhez.
Igen, de sajnos egy csapat kétlábú vetette magát utánunk.
Miféle kétlábúak?
Úgy gondolom, vadak. És ha nem óhajtja őket hamarosan a Nautilus fedélzetén látni, ajánlatos volna bizonyos óvintézkedéseket tennie.
Semmi ok az aggodalomra.
De ezek a benszülöttek sokan vannak.
Hányat számolt össze?
Legalább 100-an vannak.
Arona úr, a Nautilus akkor is teljes biztonságban van, ha Új-Guinea mindenben szülöttje összegyűl itt a parton.
A Nautilusszal a Timor-tengerbe értünk. A következő napok különösebb események nélkül teltek, ha csak a másodkapitány jelentése nem érdemel említést. Némo kapitánnyal a fedélzeten sétáltunk, amikor odalépett. Az előttem megfejthetetlen nyelven rövid néhány mondatot váltottak. Akármennyire is próbálták leplezni felindultságukat, érezni lehetett, hogy valami különös eseménynek kellett történnie. Hanglejtésükből és a kézmozdulatokból legalábbis erre következtettem. Majd a kapitány, visszanyerve önuralmát, hozzám fordult.
Felkérem, uram, teljesítse velem szemben vállalt kötelezettség.
Miről van szó, kapitány?
Társaival együtt el kell önt záratnom, amíg alkalmasnak nem találom az időpontot, hogy ismét szabadon közlekedjen. Itt ön rendelkezik, de megengedi, hogy kérdezzek alatt? Semmit sem kérdezhet.
Erre bajos volt bármit is mondani. Nem tehettem mást, mint hogy lementem Ned és Conseil kabinjába, és közöltem velük a kapitány határozatát.
És ez mit jelent, tanár úr?
Elmondtam, hogy mi történt a fedélzeten. Ők is nagyon csodálkoztak, és szintén nem értettek semmit az egészből.
Mi csak? Az ebédet azért a rendes időre meghozták.
Megengedi, tanár úr, hogy javasoljak valamit? Ha?
Halljuk, fiam.
Minden esetre ebédeljünk meg, már csak óvatosságból is. Mit lehet tudni, hogy még mi történik?
Sajnos csak a hajókonyhán készült ételeket tálalt.
Ne zúgolódj, öregem! Gondold el, hogyha teljesen elmaradt volna...
Asztalhoz ültünk. Hallgatagon költöttük el az ebédet. Egyszer csak megszűnt a hajó himbálózása, melyet a tenger hullámverése okozott.
Alámerült a hajó!
Jéghideg, halálos dermedtség kúszott végig elnehezült tagjaimon. Elvánszorogtam a kabinomba és lefeküdtem. Lázas, nyugtalan képek rémlettek fel előttem. Aztán teljes öntudatlanságba zuhantam. Arra ébredtem, hogy Némó kapitány áll az ágyam előtt.
Ön ugyebár orvos, Aroná úr.
A kérdés annyira meglepett, hogy pillanatokig csak szótlanul meredtem az arcába.
Igen. Igen, orvos vagyok. Egy időben kórházban is dolgoztam, mielőtt a múzeumhoz kerültem, több esztendeig praktizáltam.
Hajlandó volna kezelésbe venni az egyik emberemet?
Már is követem önt.
Nem tudom miért, de valami összefüggés gyanítottam a megbetegedett matróz és a tegnapi esemény között. A kabinban, az ágyon, 40 év körüli, kemény vonású férfi feküdt. Fölé hajoltam. Véres vásznakba burkolt feje két párnán nyugodott. Leoldottam a kötést. Iszonyú sebe volt. Megfogtam a pulzusát. Már alig tapintható. Kihagyott.
Mitől ered a seb, kapitány?
Nem mindegy. Mi a vélemény a beteg állapotáról? Nyugodtan beszélet, nem ért franciául.
Talán még 2 órája van hátra.
Nem lehet megmenteni.
Nem.
Akkor köszönöm, hogy ide fáradt.
Magára hagytam őt a haldokló ágya mellett, és visszatértem a szobámba. Másnap reggel a fedélzeten, ahogy meglátott Némó kapitány, odajött hozzám.
Professzor úr!
Igen?
Hajlandó volna ma velem jönni egy tenger alatti kirándulásra.
Társaimmal együtt?
Ahogy önnek tetszik.
Rendelkezésére állunk, kapitány.
Akkor menjen, kérem, és vegyék fel a búvárruhát.
Reggel 8 óra volt. 8:30-re már útra készen álltunk. Felcsatoltuk a világító és légzőkészüléket. Megnyílt a 2 ajtó. A kapitány és 12 matróz kíséretében 10 méter mélységre a tengerfenéktől kiléptünk. Utunkat sűrű, ágas-bogas korhalbozót szegélyezte. Egyre jobban sűrűsödtek körülöttünk a bokrok, egyre magasabbra nyúltak ágai. 2 órai gyaloglás után, mintegy 300 méter körüli mélységben egy nagy tisztás közepére értünk, melyet a koralerdő hatalmas fái öveztek. A tisztás közepén, sziklából durván összetákolt talapzaton, vörös koral kereszt állt. Némó jelt adott, és ekkor néhány ember előre lépett. Az övükről leakasztott csákánnyal, rövid távolságra a keresztövétől gödröt ástak. Ekkor láttam csak, hogy másik 4 ember valami hosszúkás tárgyat tart a vállán. Most már mindent megértettem. Ez a tisztás a temető.